Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, amint olvasom Isten igéjét a mi hitünk épülésére, lelkünk megerősítésére, Máté evangéliumának 4. fejezetéből, az első versek kezdődően a 11. versig. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vezd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. A mi Urunk Istenünk tegye áldottá a hallott igét, hogy ne csak megtartói, hanem befogadói lehessünk, és életünkben megvalósítói. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Áldunk Istenünk azért, hogy a mai napon megállhatunk előtted ebben a templomban. Köszönjük azt, hogy megtartottad a mi életünket az elmúlt héten. Köszönjük azt, hogy reggelente felvirasztottál, hogy adtál erőt, kitartást, sőt lelkesedést és munkánk, tevékenységeink, feladatunk végzéséhez. Köszönjük azt is, hogy a mai napon eljöhettünk ide, és elhoztuk mindenünket, amink van. Itt állunk előtted, és tudjuk, hogy te látod egész életünket, lelkünket, bensőnket. Istenünk, látod mindazt, ami ott terheli a szívünket, látod félelmeinket, aggódásainkat, látod bűneinket, gondolatainkat. Lehet, hogy pironkodnunk kéne, azonban Jézus keresztjében bízva, abban a hitben, hogy te elveszed a mi bűneinket, így emeljük föl szavunkat. És kérünk, hogy tégy tisztává bennünket. Vigyel minden akadályt a te igédnek áramlása útjából, ad, hogy befogadhassuk a te igédet, életünkben megéljük és gyakoroljuk azt. Kérünk, adj figyelmes szívet, adj nyitott lelket, hogy a Szentlélek jöjjön a mi szívünkbe, és ő tegyen készé bennünket. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, amely alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek. Márk evangéliumának első fejezetéből olvasom a 12. és 13. igeverset. Így szól az ige. A lélek pedig azonnal kivitte a pusztába, 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Eddig az írott ige. A kegyelem és öröm együtt ért azzal, amit nyomorúságnak neveznek általában. Szög és olaj lehetne címerem. Írja Pirinszky János a Címerem című versében. És érezzük e szavak és az ige kapcsán is, hogy életünknek lényege gyakran csak kettőségekkel, sőt, ellentétekkel ragadható meg. Magyarul nem mondhatjuk egy dologra egyértelműen azt, hogy ez fekete, vagy hogy fehér. Nem mondhatjuk azt egyértelműen egy napra is, hogy ez csak este, vagy csak reggel. hogy fény vagy sötét, hogy jó vagy rossz, hanem pontosan e kettősségek ragadják meg a lényegét. Magyar nyelvünkben nagyon sok olyan szó van, olyan ikerszó, amelyeknek a jelentése ellentétes, de mégis egy dologra utalnak, és egy valamit fejeznek ki. Ilyen a jön, megy, keser, édes, húza, vona, ide, oda, lehetne sorolni ezeket a szavakat. Mindezek megjelennek az idézett versorokban is, ahol szó van nyomorúságról és kegyelemről, szögről és olajról. És ha a tüzetesebben megvizsgáljuk azt az alapígét, Jézus megkísértésének a történetét, akkor is egy kettősséget vélünk felfedezni. Két ellentétes hangulat, két ellentétes érzés húzódik végig az igén. És azért olvastam a mai alkalommal alapígeként Márk evangéliumából ezt a történetet, mert itt sokkal élesebben kidomborodik, hiszen a másik két evangéliumi beszámoló, Lukásnál és Márténál, az egyiket lekcióként hallhattuk, sokkal nagyobb hangsúlyt helyez arra, hogy mi történt a megkísértés alatt, hogy Jézus hogyan kísértette meg a sátán, és milyen tortúráknak, és mondhatni talányoknak, találós kérdéseknek és próbáknak vetette alá. Márk evangéliumában viszont egyenlő arányban megjelenik az, hogy volt egy kísértés, egy magányos lelki próba, amelyet követett a közösség melege, angyalokkal volt együtt, vadállatokkal volt együtt Jézus. A mai alkalommal próbáljuk megérteni, hogy ez a kettősség mit jelent Jézus életében. A lelki próba és a közösség melegének a kettősége. Mi is történt Jézussal? Miután a Jordán vizébe keresztelő János megkeresztelte elő, hallhattuk az ige hirdetést az elmúlt vasárnap, Jézus nem várja meg azt, hogy a tömeg ünnepelni kezdje, mert lett volna rá oka. Hiszen azt hallhattuk az elmúlt héten a történetben, hogy egy hang szólt a mennyből, és ezt mindenki látta és hallotta, hogy mi történik. És Jézus nem várja meg azt, hogy az emberek köré gyülekezzenek, nem várja meg azt, hogy dicsőíteni kezdjék, azt sem várja meg, hogy keresztelő János megszólítsa, hogy valóban te vagy a Messiás, és mondd el, légy szíves, hogy honnan jöttél, és mi a terved, és mit szeretnél tenni. Nem aratja le a babérokat, úgymond, hanem mi történik. Hangsúlyozottan mondja mindhárom evangélium, hogy azonnal, keresztelés után azonnal kimegy a pusztába. Egy kicsit furcsa is lehetett ez a kirohanása Jézusnak. Furcsa lehetett, mert emberi módon azt gondolnánk, hogy értelmeznie kell, meg kéne beszélnie a környezetével, biztos nem egyedül volt ott ismerősökkel, hogy mi is történt, mi volt ez az egész, a lélek galambformájába való leszállása, a mennyei hang, hogy működik ez a dolog, és ő mit élt át egyáltalán, de nem, Jézus azonnal kimegy a pusztába. És miért teszi ezt? Ez a nagy kérdés. Mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, érdemes arra a részletre odafigyelni, hogy Jézus nem magától megy ki, nem saját szántából, hanem a lélek vezetésével. Tehát az a lélek, amely a keresztelés alkalmával rászáll, az Istennek a szent lelke, ő vezeti ki. Azaz a kereszteléssel történik valami irányváltás és uralomváltás az ő életében. Tehát már nem az ő akarata és nem az ő terve, szándéka, érzései a fontosak, illetve nem ezek vezetik az életét, hanem Istennek a szent lelke vezeti. És hogyha ezt látjuk, akkor nagyon sok dolog kiviláglik előttünk. Kiviláglik az, fény derül arra is, hogy ez nem Jézus saját elhatározása. Hogy ez a furcsa dolog, a keresztelésnek ez a kurta furcsa befejezése, ez Istennek a tervébe illeszkedik bele. És gyakran így van ez egyébként a mindennapi életben. Ha az ember Isten akaratának engedelmeskedik, akkor az emberi szokásokat ilyen nagyon furcsán gyakran át kell húznia. És az emberek furcsán néznek, mit akar ez? Miért nem tartja be az elvárásokat, a társadalmi konvenciókat? Jézus történetében lépten nyomon ilyenekkel találkozunk. És nem azért, mert ő egy lázadó volt. Nem azért, mert tudatosan a kor rendszere ellen tett és beszélt, hanem, ami sokkal fontosabb, a lélek vezette. Tehát Isten gyakran így munkálkodik. És az emberi szokásokkal ellentétben is meghökkentő módon. Nem úgy, ahogy várnánk. Abból a szempontból is így van ez, hogy a lélek Jézus nem hazavitte. Mert ugye, hogyha mi elmegyünk egy Isten tiszteletre, akkor általában hazamegyünk. vagy ha történik egy keresztelés, vagy bármilyen alkalom a templom, akkor hazamegyünk. Nincs munkanap, nem dolgozunk. Azonban Jézus nem visszavitte Názáretbe. Nem vissza a családi otthonba, az ismerősök, a barátok közé, nem a jól megszokott, kényelmes vagy kedvelt környezetébe, hanem hova viszi? A lélek a pusztába. Kiviszi a sivatagba. Olyan ez, minthogyha manapság valaki nem hazamenne, hanem elmenne kószálni mondjuk a Sajó partjára a töltésen. Nem néznénk normálisnak, ugye? Szerintem Jézus sem gondolták sokan normálisnak. Gyakran így van ez, amikor Isten vezetését gyakoroljuk és éljük az életünkbe. Nem normális, mondja a környezete. A lélek kivezette a pusztába, de ahogy olvassuk és értegetjük a történetet, akkor rájövünk arra, hogy ennek célja volt. Célja volt azzal, hogy nem a megszokott környezetben, hanem egy ingerszegény, az életre nem túl alkalmas helyre viszi, hiszen ilyen volt a puszta. Ugyanis Jézusra a pusztában a böjt, az elmélkedés, az imádság és a kísértés vár. Ez volt a pusztának az egyik szimbóluma az Ószövetség folyamán. Sokszor megvolt Jézus kora előtt már 200 évvel az esszénusok, egy egész közösség kivonult a pusztába, ott alapítottak mai fogalmaink szerint egy kolostort, ahol együtt éltek a családok, és lelki gyakorlatokat végeztek. Kivonultak a társadalomból azért, hogy a társadalomban, a városban, a faluban lévő ingerek, az életnek a megszokott kerékvágása ne befolyásolja őket az Isten keresésében. Kivonultak, mert fizikálisan is csönd volt odakint. A természetben mindig csönd van. Nagyon ritka, amikor egy-egy zaj megtöri a csöndet. Ellentétben az emberi környezetben, főleg egy városban, főleg egy nagyvárosban. El sem tudom képzelni, hogy egy metropolisban hogy lehet élni. Biztos meg lehet valahogy szokni. A pusztában azonban teljes csönd van, ingerszegény környezet, tehát az ember a csöndben, az ingerszegény környezetben, sőt a magányban tud befelé figyelni, azaz tud Istenre is figyelni. Magányos lelki próba vár tehát Jézusra, és el szeretném mondani, hogy ez nem csak egy olyan hely, mármint a puszta, és a magány és a csöndesség, amelyben az ember az épülés útjára rálép, és kellemesen elmeditálgat, és Istennel bensőséges meleg kapcsolatban van, hanem ahogy a történetből nyilvánvalóan kiderül, a csöndben és a magányban találkozik az ember a démonokkal. Azokkal a belső hangokkal, amelyeket talán éppen a zajos környezettel próbálunk elnyomni, azokkal a belső igazságokkal, amelyek mindig ott vannak és feszítik a lelkiismeretünket, de mi nem merünk szembenézni vele, mert félünk, mert tudjuk, hogy kellemetlen és rettenetes és vádol. Ezekkel találkozhat az ember a magányos lelki próbában. És ezzel találkozott Jézus is a magányos lelki próbában. Az ördög, a kísértő megjelenik előtte, és különböző dolgokat ajánl föl neki. Azonban még mielőtt erről szólnék, el szeretném mondani, hogy érzésem szerint mennyire távol áll a mai világtól, főleg a nyugati társadalomtól ez, hogy valaki magányos lelki próbában van benne. A mai ember kerüli a magányos lelki próbát, hiszen a magány helyett keressük a társaságot, szóba elegyedünk sok mindenkivel, vagy éppen valakivel, ha éppen egyedül vagyunk. Nem szeretünk, sőt úgy érzem, hogy kicsit félünk egyedül lenni. Félünk, mert minden egyes ember tudja, hogy a csöndben igenis megszólalnak a kis hangok. Megszólal a mi lelkiismeretünk, megszólalnak bűneink, megszólalnak ösztöneink, olyan kísértések, amelyeket egyébként nem hallunk, és nem hallgatunk rá, és elnyomunk, és állandó tevékenységgel próbálunk másra figyelni, elkerülni, egy egész életen keresztül elkerülni a kísértéseket. Ez az emberi vágy és gondolat fogalmazódik meg az Úr imádságban, ne vigy minket kísértésbe. Zsigerileg gyűlöljük a kísértést. És ez talán rendjén is van így, mert kellemetlen, mert rossz, mert kényelmetlen és fájdalmas tud lenni egy lelki próba. És ezért nem szeretünk talán egyedül lenni, mert akkor pillanatok alatt előjönnek ezek a dolgok. Aztán a mai ember a próbatételek helyett inkább a kényelmet, a megelégedettséget keresi. Keressük azt, amikor minden jó, boldog és békességes, külső körülményekkel ezt meg is próbáljuk teremteni. Azonban tapasztalt testvérek biztos egyetértenek velem abban, hogy bármilyen békesség és szigetet vagy örömteli élethelyzetet képzelünk el, és az összes eszközzel és tárgyal, ami ezt jellemzi, és ezt megvásároljuk és gyűjtünk rá, és megteremtjük az egzisztenciánkat, amint elérjük. Rá kell jöjjünk arra, hogy az a vágyálom, az a békesség, az nem adatik meg. Inkább azt mondanám, hogy nem ebben, nem a külsődleges és tárgyi világban lelhető fel. Igen, a lélek vezet bennünket. A lélek vezet a magányos csöndbe, tehát nem a mi akaratunk ez. Nem lehet kicsikarni a lelki próbát. A lélek vezet oda bele. Felerősödnek tehát a hangok, jön a kísértés, bűnös életemnek minden eleme megelevenedik. Ezért kerüljük a pusztát, ezért kerüljük a magányos lelki próbát, vagy ahogy Pirinszki kifejezi, ezért kerüljük a nyomorúságot és a szöget. A szög itt egyértelműen utal Krisztus szenvedésére, a Golgotai keresztfára. Azonban óhatatlanul következik a történetből, hogy az odaszánt élet, amelyet az Isten lelke vezet, nem nélkülözi a lelki próbát. Isten lelke belevisz az ilyen présbe. Prés alá teszi a mi életünket, és szembesít. Szembesít a mi nagy árnyékunkkal. Szembesít az ösztöneinkkel. Jézust is három alapvető emberi ösztönnel szembesítette a lélek által a pusztában. Az egyik a testi ösztön, amikor 40 napig böjtölt, hát egyértelműen nagy aduász volt a sátán kezébe, hogy kenyérrel megkínálja. Éhes vagy? Egyél. Hatalmadban áll, te vagy az Isten fia, parancsolj. Mondd a követnek, hogy változzanak kenyéré. És talán azt gondoljuk, hogy miért ne lehetett volna. Jézus azonban visszautasítja ezt a kísértést, amely jelképezi a testiségnek a kísértését. Aztán a másik kísértés az, hogy az emberi hatalom és mindenhatóság kísértése ugor le a párkányról, majd az Isten angyalai ott lesznek. Csodatévő erőnek a kísértése. Aztán van egy olyan kísértés is, hogy Isten leszel a világ ura. Ez is már teljesen az Éden kertig visszavezethetően ott van, amikor a sátán is megpendíti ezt a húrt. Az első emberpárnak olyanok lesztek, mint az Isten. És ha hisszük, ha nem, ez ott van mindannyiunk életében, itt ebben a társadalomban, a testiség kísértése, a hatalom kísértése, és az ember megistenülni vágyó kísértése. Ezekkel szembesülünk akkor mi is, amikor csöndben és magányban vagyunk, amikor a lélek belevisz a csöndbe és a magányba, és akkor jönnek ezek a belső démonok. Mi a teendő? Nyilván szeretnénk mi is úgy reagálni egy-egy kísértésre, hogy Jézus egy csípőből igével válaszolni. Megmondom őszintén, nekem ez biztos nem menne. Viszont nagyon fontos, és azt gondolom, hogy Isten lelke készít ezt mindannyiunkat arra, hogy megálljunk a kísértésben. És mondhatni azt, hogy a kísértő szemében nézzünk, hogy szembesüljünk azzal, és elfogadjuk azt a tényt, hogy igen, a kísértő azért kísért engem valamivel, mert ez bennem van, ez a vágy bennem van, mint emberben, a bűnös emberben, ott van benne a hatalomvágy, ott van benne a testiségnek a vágya. És végsősorban az is, hogy olyanok lesznek, mint az Isten. Ez mindannyiunkban benne van. Ha hiszük, ha nem. Viszont a magányos lelki próbában Isten ezt kibontja előttünk, és megmutatja, eszközként használva a kísértőt. Ez egy nagyon nagy dolog, hogyha valaki képes szembesülni az árnyékával. Jelképesen mondhatnám azt is, hogy nem csak a nap irányába megyünk fokozatosan, hanem nézzük azt, hogy bizony van árnyékunk. És életünknek, lényünknek, személyiségünknek vannak olyan részei, amelyek nem szépek, nem jók, amelyek nem kellemesek, sőt, nem Isten szerint valók. Annyi haszna van annak, hogyha szembenézünk árnyékunkkal, hogy tudjuk, hogy mi az, ami kísért bennünket. És ezáltal tudunk ellene harcolni. És esetleg majd mi is tudunk Isten igéjéből erőt meríteni. És Isten igéjével biztatni a mi lelkünket egy-egy ilyen nehéz órában. Nagyon nagy kérdés, kedves testvéreim, hogy volt-e, vagy van-e ilyen kísértés, ilyen lelki próba, magányos próbatétel a mi életünkben. Mert ha a válasz nem, akkor logikusan következik, hogy akkor nem a lélek vezet. Mert a lélek azért vezet ilyen helyekre bennünket, azért kell próbatételeket elszenvednünk, hogy megerősödjünk. Ahogyan egyetemisták járnak vizsgaidőszakra, én is gyakran azt gondoltam, hogy itt nem az a lényeg, hogy mi megtanuljunk valamit, hanem hogy különböző próbatételeket, mint egy-egy beavatási rítust átéljünk, és ezzel erősödjön a mi lelkünk, erősödjön a személyiségünk. Isten is így vezet bennünket, és ezért van szükség a próbatételekre, ezért van szükség arra, hogy kísértések jöjjenek a mi életünkbe. Egyenesen azt mondja az egyik apostol, hogy örömnek tartsátok, kedves testvéreim, a különböző kísértésekbe estek bele. Józan ésszel azt mondjuk, hogy ezt nem tudjuk elfogadni, de ha végig gondoljuk kísértés történetét, akkor rájöhetünk arra, hogy a próbatétel szüli a kipróbáltságot és az állhatatosságot. Vagy ha egy másik példát szeretnék mondani, ha valaki sportoló el akar érni valami eredményt, tavaly volt az olimpia, és mindannyian örvendeztünk a magyar sportolóknak a jó eredményeinek, de el tudjuk képzelni, hogy mennyi edzés, mennyi verejték, mennyi kinkeserves próbatételt kellett elszenvedjenek az úszóink, vagy a vívó fiú, vagy bármelyik sportoló, addig, ameddig egy ilyen eredményt, egy ilyen elismertséget elért. Lelki életünk is ugyanilyen. Ne várjunk áldásokat, ne várjunk nagy hit megtapasztalásokat, addig, ameddig nem engedjük a lelket be az életünkbe, hogy vigyen, ő vezessen bennünket, akár a kísértésbe is, akár a magányba is, akár a lelki próbákba is, mert bele fog vezetni. És ha most nem vagyunk, nem érezzük ezt, akkor helyezzük Isten kezébe életünket, és akár még a saját bűnünk miatti nyomorúság is olyan próbatétellé változhat az ő közelébe, az ő vonzás körzetébe, az ő lelkének vezetése alatt, ami áldást tesz a mi életünkre nézve, és erősítés mindannyiunk számára. Aztán rá szeretnék térni életünknek egy másik oldalára, amelyet így ír le Márk evangélista. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Számunkra mindez elképzelhetetlen, olyan mesebeli, hogy a vadállatok oda mennek Jézushoz, és barátkoznak vele, aztán hirtelen angyalok jelennek meg, feltehetőleg étellel szolgáltak neki. Furcsa, legendaszerű és meseszerű az egész. Nem is értjük úgy igazán, és talán nem is hisszük el, hogy a teremtési hierarchia alattunk és felettünk lévő lényei oda szelídülnek Jézushoz. Hiszen fontos látnunk, hogy a jézusi böjtöt és a kísértést, a nagy megfeszítést és erőfeszítést, egy nagy elernyedés, egy nagy nyugalom és békesség és közösség követi. Ebben a kettősségben áll előttünk tehát a történet. És ez is a lélek vezetésének a része. Pilinszky szavaival ez az öröm és az olaj. Tehát nem csak a nyomorúság és a szög, hanem az öröm és az olaj is ott van a történetben. Próba után tehát egy soha nem látott és tapasztalt békesség, és a magány után egy hihetetlen közösség, a nélkülözés után egy nagyon nagy bőség következik. Jézushoz szelídülnek a vadállatok és az angyalok. Azért mondom ezt, hogy hozzá szelídülnek, mert az ember elidegenedett, mind az állatoktól, mind az angyaloktól. A vadállatokról talán eszünkbe jut az a gyermekdal, hogy sivatagi oroszlánok nem túl nagy állatbarátok. Azt is mondhatnánk, hogy nem túl nagy emberbarátok. Azért, mert Palesztinában reális veszély volt az oroszlán támadás. Főleg egy olyan helyen, ahol kevés volt a hús, a pusztában, ahol életveszélyben volt egy ember. És Jézus nem, hogy megtámadnák ezek az állatok, hiszen legyengülhetett, és tudjuk, hogy minden ragadozó a gyengébb egyedeket szemeli ki, hanem oda szelídülnek hozzá. Érthetetlen. Érthetetlen, de talán hívő fejjel eszünkbe jut Ézsaiás 11, amelyben a következőket olvashatjuk a 6. verstől. Ez egy messiás profécia az Ószövetségből. Akkor majd a farkas a bárányon lakik, a párduca gödőjével hever. A borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperajuknál játszik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja a kezét. Hogy lehetséges mindez? úgy lehetséges, hogy a Messiás helyreállít olyan dolgokat, amelyek a teremtés idejében megromlottak. És a Biblia érzésem szerint azt mondja el ezzel, hogy a természettől való, az állatvilágtól való elidegenedés is helyreáll, ahogy Jézusnál helyreállt. Vadállatokkal volt együtt. Az angyalokról mi reformátusok néha szemérmesen gondolkozunk, leginkább csak a karácsonyi történettel kapcsolatban beszélünk róluk. Talán azért van ez így, mert félünk a bálványimádástól, hogy esetleg valaki az angyalokhoz imádkozna, ahogy más felekezetben ez azért megtörténik. Azonban a Biblia nagyon sok helyen beszél az angyalokról. Ők olyan szellemi lények, akik Isten akaratát közvetítik, kinyilvánítják, az ő üzenetét hordozzák, azért ábrázolják szárnyakkal őket, mert ezek a szárnyak jelképezik a szférák között a mennyei valóság és a földi valóság közti közlekedést. És a Biblia azt is elmondja, hogy mindannyiunknak van őrangyala. Az apostolok cselekedeteiről írt könyvben erről nyilvánvalóan van szó. Azaz Isten mindannyiunkat személy szerint különös módon figyel és segít és támogat. Ezt jelenti az őrangyal, aki itt van mellettünk most is, ebben a pillanatban. Távol vagyunk, idegen ez a világ tőlünk, de Jézus Krisztus esetében láthatjuk, hogy nem hogy csak megjelentek, hanem szolgáltak neki az angyalok. Azt is érezhetjük ebből, hogy Isten jól tartja az ő fiát, hogy a nagy próbatétel után magához öleli. Üzeni mindez számunkra az, hogy mi is kiléphetünk ebből az elidegenedésből, a lélek vezetésével természetesen. A természettől és az angyalok világától való elidegenedésből Krisztus által, aki kiállja a próbát, annak Isten hatalmas nagy erőt és békességet ad. Ahogy láthatjuk Illés esetében is, aki a Kármelhegyi Isten ítélet után kimerülten, holtfáradtan halni akarva borul le a pusztába, és Isten megjelenik egy angyal képébe, szolgál neki, erőt ad neki, küldetést ad, és a barlangban majd meghallja a csöndes hangot Illés. A megkísértés történetének kettőssége állt előttünk a mai alkalommal. A lelki próba magánya és a jólét közössége, magány és közösség, nyomorúság és kegyelem, szög és olaj. A két tapasztalat Jézus messiási munkájának a nyitánya. Így kezdi el ezzel az erővel. És azt tanítja mindannyiunk számára mindez, hogy adjunk helyet mi is a léleknek, hogy vezessen. Vezessen ilyen utakra. Hogy vigyen a pusztába a lelki próba és a közösség kettősségével megerősödni. Így helyezzük Isten elé mindazt, ami próbatétel a mi életünkbe, és így örvendezzük akkor, amikor Isten ellát bennünket, megáld és bőségben vagyunk. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Istenünk, te látod életünk próbáit, nehézségeit, látod mindazt, amit talán most is itt hordozunk a mi szívünkben, talán ezzel foglalkozott a mi gondolatunk az Isten tisztelet alatt. Add, hogy mindezt a te kezedbe tudjuk helyezni, legyen bátorságunk szembenézni bűneinkkel, hibáinkkal, személyiségünk rossz vonásaival. Amit lehet, azt hadd változtassuk meg a te erőddel, és amit nem lehet, azt hadd fogadjuk el úgy, ahogy van. Így jöjj a mi életünkbe a te lelked által, erősíts bennünket betegségben, kísértések között. Adj erőt és kitartást a gyász hordozásához. Így áld meg minden gyászolót. Imádkozunk Istenünk közösségeinkért, családi kötelékekért, kapcsolatokért. Istenünk, add, hogy ha különböző békétlenség, harag van a mi szívünkben, azt is tudjuk lehelyezni te eléd. Így áld meg, kérünk, gyülekezetünk egész közösségét, imádkozunk Anyaszent Egyházunkért, és kérünk, légy magyar népünkkel, te adj lelki ébredést, te adj tisztánlátást ennek a népnek. Jézus Krisztus nevében fohászkodunk te hozzád, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.